Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban, Pál apostol Filippiekhez írott levele 3. fejezetének 12. versében eképpen. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Amen. Kedves testvérek, folytatva a Filippi levél magyarázatát, egy olyan íge áll előttünk, amelyet sokszor elprédikáltak már, egy nagyon fontos íge áldott üzenettel. A legklasszikusabb igehirdetés a 20. század magyar igehirdetés történetében, irodalmában erről a textusról Jó Sándor igehirdetése, megragadott a Krisztus címmel, kétszer is prédikált erről a textusról, ami annak idején a teológián minta igehirdetés volt, de hát sokkal több annál, mert erről a textusról olyan tömören, ugyanakkor szent lelkes ihletettséggel alig ha lehet szólni, mint ahogy akkor abban az igehirdetésben Jó Sándor szólhatott, ami, és ez tényleg csoda, még a leírt nyomtatásban megjelent igehirdetésen keresztül is szól, átüt rajta a Szentlélek hatalma, a krisztusi üzenet mind a mai napig. Ezt a két igehirdetést én szinte kívülről tudom, ezért nem tudtam elvonatkoztatni a készülő során az ottani gondolatmenettől, a főbb üzenetektől, de nem is akartam, mert nem is lehet, mert ennek az igének ez a homiletikuma, a lényege, amit Jó Sándor ott akkor elmondott. Természetesen nem az ő igehirdetését fogom elmondani. Újra gondoltam az igét, elcsendesedtem, komolyan készültem és könyörögtem azért, hogy az Úristen mutassa meg, hogy itt és most ez az ige mit jelent számunkra, mit hangsúlyoz Isten igéje, amely mindig élő és ható, mindig új és eleven. Még akkor is, hogyha fontos, klasszikus gondolatok elő kell, hogy jöjjenek újból és újból. Megragadott a Krisztus. Ezért igyekszem, hogy én is megragadjam őt. Ez fontossági sorrendben, teológiai értelemben az ige üzenete, és minden tagmondat hangsúlyos ebben a kiemelt igeversben. Megragadott a Krisztus, ezért igyekszem, hogy én is megragadjam. Erről lesz ma szó. Amikor az apostol megfogalmazza ezt a tagmondatot, megragadott a Krisztus, akkor mi bibliolvas emberek tudjuk, hogy arra a megtérés élményre, ajándékra gondol, ami őt a damaszkuszi úton érte, amikor öldökléstől és gyűlölettől lihegve, így fogalmaz Lukács a Cselekedetek könyve 9. fejezetében, elindult Damaszkuszba, hogy a Krisztus követőket üldözze, elfogja, fogságba vesse. és az úton megszólította őt a feltámadott Jézus Krisztus régi nevén, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Hatalmas fényesség ragyogott felette, földre esett, és hallotta Isten parancsát, kijelentését, amely szolgálatra indította őt, hogy menjen be a városba, és várja a további kijelentést, a feladatokat, a szolgálatra való elbocsátást. Az apostolnak megvakultak hiú szemei, ahogy Adi írja, és vakon vezették be a vele lévők Damaszkuszba, a városba. Megszólította őt, megragadta őt a feltámadott Jézus Krisztus, és ettől kezdve az élete 180 fokos fordulatot vett. Az apostol megtért. Ez a metanója, a megtérés. Eddig ebbe az irányba mentem, és egyszerre csak Isten kijelentése által rádöbbenek, hogy ez az irány rossz, ez az irány veszélyes, életveszélyes, halálos, kározatos, és az Isten könyörül, és megfordítja az életutamat, és a helyes, üdvözítő irányba állítja azt. A damaszkuszi úton történt események eszenciája, foglalata az, amit itt megfogalmaz a Filippi testvéreknek az apostol. Megragadott a Krisztus. Egy kicsit forgassuk a szívünkbe ezt a kifejezést, hogy megragadott. Az eredeti görög szövegben ez a kifejezés a szinonimáival együtt igen gazdag. Jelenti azt, hogy valakit meglepnek, valakit rajta kapnak. Ez egy kellemetlen szituáció. Ha intimitásban vagyunk, bármilyen formában, kellemetlen módon éljük meg, ha meglepnek, rajta kapnak bennünket, főleg a vétket bűnt követünk el, mint amikor a tolvajt meglepik, rajta kapják is, megakadályozzák abban a bűnben, vétekben, amit éppen készül elkövetni. Meglepni, rajta kapni, aztán elfogni, elkapni, megragadni abban az értelemben, ahogy a macska megragadja, elkapja, megfogja és megeszi az egeret. Teológiai jelentősége van ennek a képnek. Ezt is jelenti ez a kifejezés. És még határozottabban azt is jelenti ez a kifejezés, hogy valakit legyőzni, térdre kényszeríteni, ahogy a győztes, túlerőben lévő hadvezér serege legyőzi a kisebb sereget, térdre kényszeríti, megalázza. És a másik kudarcot szenved. Ugye, ha ezeket felsoroljuk, akkor azt látjuk, hogy emberi optikából szemlélve ez a kifejezés megragadni, meglepni, rajta kapni, utolérni, elfogni, legyőzni negatív érzéseket kelt bennünk. Mert nem jó, ha meglepnek bennünket, kellemetlen. Nem jó, hogyha megragadnak bennünket, hogyha felemésztenek bennünket, ha legyőznek, ha megaláznak, ha van valami elképzelésünk, akaratunk, amit mindenáron tenni akarunk, és kudarcot szenvedünk, hogy egyszerre csak falaknak ütközünk. Ezt az óember negatív módon éli meg, és valljuk, vallom, hogy abban az értelemben valóban lehetnek negatív képzeteink a kifejezést illetően, a jelentés árnyalatokat illetően, hogy rettenetes dolog, ha emberek ragadnak meg bennünket, győznek le bennünket, aláznak meg minket, ahogy Dávid mondta, hogy inkább essen Isten kezébe, mert az irgalmas, mint emberek kezébe. Emberek kezébe esni rettenetes. Itt azonban hatalmas evangélium ragyog fel, hiszen ennek a kifejezésnek ne az emberi oldalát, hanem az isteni oldalát nézzük a jelentését illetően. Amikor nem emberek ragadnak meg, nem az ember a cselekvő, nem ember győz le, hanem Isten a cselekvő, Isten szól bele, Isten ragad meg bennünket, akkor az egészen más, akkor ennek a kifejezésnek a jelentés árnyalatai között olyan hatalmas a különbség, mint az ég és a föld között, mint a megtérés idején. Egy hatalmas fordulat, eddig a kározatba mentem, ettől kezdve az üdvösségbe. Mert ha Isten ragad meg, akkor ő megment. Ebben a megragadásban megadom magam neki. Nem tehetek mást, ez az ő kegyelmi tette. Megadom magam neki, nem feladom, de megadom magam neki, és ezáltal egy üdvösséges nyugalom tölti el az életemet, egész valómat, minden kapcsolatomat, egész életemet, és ezt árasztom ki a világban, mert az Isten kezébe vagyok, mert nem emberek, hanem az élő Isten ragadott meg. Mondok egy példát, hogy értsük. Egy egyszerű hétköznapi példa, én tapasztaltam meg, de sokan tapasztalhattak hasonlót, és ez a jelenet később megértette velem, hogy mit jelent ez a vége. Amikor évtizedekkel ezelőtt még középiskolás koromban édesapámmal és néhány barátjával a nagyanyám romos házát bontottuk, fent álltunk a rozoga födémen, amikor az egyik segítség a szintén romos kémény mellől végezve a bontási munkálatokat elvett egy korhat gerendát. Azt tartotta a kérményt, és abban a pillanatban a kémény elkezdett dőlni bele a födémbe, és én ott álltam alatta. És csak arra emlékszem, hogy az apám hatalmas kezével, a hatalmas erejével, gondolkozás nélkül megragadott, és azonnal arrébb húzott, és eszembe sem jutott tiltakozni, teljes egészében ráhagytam magam, miközben a kémény dőlt, ha ott alatta vagyok, belepréssel a födémbe, és onnan kicsoda, hogy kicsoda tudja, hogy mire hullok alá a mélységbe. Hát, ez csak egy hétköznapi példa, de ha igei magasságokba emeljük, akkor tudjuk, értjük, hogy miről van szó, amikor nem emberek, hanem az élő Isten ragad meg bennünket, és nem engedi, hogy aláhújjunk, és akkor nincs ellenkezés, bele simulunk az ő üdvösséges rendjébe, ez a megtérés, ez az újjászületés, és ebből fakad az az üdvösséges békesség, bármilyen békétlen helyzetben vagyunk is, amelyet csak ő ajándékozhat nekünk, ha ő ragadott meg bennünket. Michelangelo mennyezet freskója jut eszembe a Sixtus kápolnában a teremtésről. Magunk elé tudjuk idézni a freskót, ahogy Ádám keze gyenge, erőtelen, és az Úr keze, a Teremtő Úr keze határozott, amely adja neki az erőt a teremtésben és az újjáteremtésben, amikor zuhannánk, akkor ez még radikálisabb. Bocsánat, hogy ezt mondom, de valaki tovább gondolhatná, tovább teshetné, amikor az újjáteremtésben nem csak közeledik a kéz és erőt ad át, hanem megragad az Isten, és nem enged aláhullani, mint amikor a macska megragadja az egeret, és megeszi. Hát ezt mondja Pál apostol, meghaltam a régi embernek, és feltámadtam az új emberre. Hát ez a csoda, a megtérés, az újjászületés, amikor Isten ragad meg. Tehát megragadott az Isten. Látjuk, hogy mit jelent ez a nagyon fontos egyetlen egy szócska. Milyen gazdag üzenettel rendelkezik. És tegyük hozzá a következőt, amit már érintettem, de most igen aláhúzva, piros sor kiemelő félcel a szívünkbe aláhúzva akarom kiemelni, megragadott a Krisztus. Ez itt a lényeg. Nem emberek, az élő Isten és Jézus Krisztusban. Az ő halála, feltámadása, mennybe menetele által, azáltal, hogy igéje és lelke által most is itt van közöttünk. És ezzel azt is mondja a Szentírás, hogy Isten nem más által, mint egyedül egyszülött fia, a megváltó Jézus Krisztus által ragadhat meg így bennünket. Az ige egyháza a Biblia alapján, Isten igéje alapján egyértelműen hangsúlyozza ezt. Nem emberek az Isten, de az Isten Jézus Krisztusban a Szentlélek által ragad meg, ad üdvösséget, szül újjá bennünket. Ezért hangsúlyos, hogy megragadott, lássuk, hogy mit jelent ez, és megragadott a Krisztus, nem Istent mond, mert az Isten egy vallásfilozófiai fogalom is lehet, hanem az az egyetlen élő Isten, aki Jézus Krisztusban testet öltött, megmutatta magát, és aki megváltott bennünket, az az Isten, aki Jézus Krisztusban most is itt van közöttünk. Megragadott a Krisztus. Mi ragad meg? Mi ragad meg, ha itt vagy? Mi ragad meg, ki ragad meg egy Isten tiszteleten? Nagyon izgalmas kérdések ezek. Valami keresztény hangulat, valami elérzékenyítő érzés, jaj, de jó volt egy kicsit feltöltekezni, megállni. Megragad egy szép prédikáció. Megragadunk a lelki pásztornak a tehetsége, kreativitása. Megragad egy jól működő, prosperáló gyülekezet, ahol annyiféle alkalom van, ott a testvérek közössége, ahogy osztályozunk is a lelkészeket, a gyülekezeteket, ez egy jó lelkész, azt nem mondjuk, hogy ez egy rossz lelkész, de jó lelkészeket, a sztár lelkészeket emeljük ki, ez egy jó gyülekezet, ez egy működő gyülekezet. Itt található testvéri közösség. Természetesen ezek az emberi mérlegelések emberi optikából lehetnek jogosak, és bizonyos tekintetben talán szükségesek is, mert Isten megmutatja az ő áldását a látható egyházban, de ennél határozottabb éppen ezért a kérdés, hogy mi ragad meg a közösség, valamiféle nemes ügy, amelyben az egyház sokszor egy civil klub lesz, ahol találkozhatunk, ahol jobban érezhetjük magunkat, mint a világban. Vagy mert építkezünk, mert mindig történik valami, lehetne sorolni. Mi az, ami megragad? Mi az, amiért itt vagy? Egy testvéred, aki fontos, aki meghallgat téged, és folytathatnám tovább a kérdéssort. Vagy arról van szó, amit az ige mond. Megragadott a Krisztus, és minden egyéb megragadottság az ebből következik, hogy a Jézus Krisztus ragadott meg, és Istennek ahhoz a népéhez tartozom, akiket szintén megragadott a Jézus Krisztus, hogy nem ember cselekszik, Isten cselekszik egyedül az ő minket megelőző szeretetével. És éppen ezáltal a megtérés csodájában támad bennünk az élő személyes hit, ami mindenestől az ő ajándéka. Tehát nem emberek, nem lelkipásztorok, nem egy jól prosperáló gyülekezet hozza ezt létre, teremti meg, hanem egyedül csak az élő Isten Krisztusban közölt cselekvése. És éppen ez a hitnek a csodája. Hadd menjek bele, egy kicsit filozófikus lesz talán, de érthető, hogy a hitnek van egy racionális eleme, és egy irracionális eleme, amit nem lehet szavakkal kifejezni, amely felfoghatatlan, amely fenséges, amely magasztos, amely titokzatos,
És megragadott a Krisztus, ez. Nem hasonlítható semmi, ez nem lehet példát mondani, hogy ez mihez hasonlított ebben a világban. Aki megtapasztalta, aki ebben van és ebben erősödik, az tudja, hogy miről van szó. Ez a hitnek az irracionális eleme, de Isten nem enged bennünket rajongóvá tenni, utána az ő világos igéje által ezt az irracionális hittapasztalatot sikerül feldolgoznunk, az igei keretek között tudatosítanunk és így megélnünk. A reformáció történelmi egyháza inkább a racionális elemet emelték ki, bizony mi túlzottan, néha fájan racionálisak vagyunk, a római katolicizmus az irracionális elemet emelte ki, a kisegyházak pedig szörföznek a kettő között, és mind a kettőnek az előnyeit ki akarják használni. Megragadott a Krisztus, ez az irracionális, a felfoghatatlan, mindenestül ajándék. De áldott ajándék, ami felfoghatatlan, de megtapasztalható. Megragadott Isten a Krisztusban. Ezért mondja Pál, hogy megragadott a Krisztus. Mindent Isten cselekszik. Ez a megtérés, az újjászületés, az új élet, a bűnbocsánat, az üdvösség, mindenestől Isten ajándéka. És ezután hangsúlyozza a következményt az apostol, és olyan jót hangsúlyozza, mert itt földeli lesz le, itt lesz gyakorlativá, ez az elméleti üzenet, ez talán a hitnek a racionális, felfogható része. És annyira örültem, hogy a himnikus szárnyalású vallomás után, sőt megközölve előtte és utána is, mert a 12. versben ezzel kezdi, ez a nagyon fontos kijelentés, és a 13. versben megismétli, hogy éppen ezért igyekszem megragadni a Krisztust. Mert engem is megragadott a Krisztus. Ő kezdte, ő megelőzött, de ebből következik az én igyekezetem. Minden Isten cselekszik, de ennek következményeként cselekedhetek én is. Az ő követésében járva is mit cselekedhetek? Erről még mondjunk pár szót. Először is azt cselekedhetem, hogy az ige hatásának teszem ki magam, hogy alkalmat adok újból és újból arra, mint Isten gyermeke, hogy a Jézus Krisztus megragadjon, és ebben a megragadásban, megragadott állapotban, hitbizonyosságban erősítsen engem. Nem mindegy, hogy milyen hatásnak teszed ki magad. Hogy milyen hatásnak engedett kitenni a következő generációt, a gyermekeidet és az unokáidat. Igyekszem, engem megragadott a Krisztus, ott vagyok állandóan a rendszeres kegyességemben, az ige közelében, nem valami természet fölötti dologra várok itt, azt majd az Isten elvégzi, hanem rendszeresen naponta az ige egyházában ezt hirdetjük, ahogy ő megjelent Krisztusban és testet öltött, felvette a tér és az idő formáit, emberré lett, így jelenik ma meg a Szentírásnak a ruhájában, az ige ruhájában. Tehát alkalmat adok arra, hogy újból és újból megragadjon, hogy tudjam, hogy az ő keze nem enged el engem. Ez pedig rendszeresen ott kell lenni az ige közelében. Úgy is kérdezhetném, milyen hatásoknak teszed ki magad a hétköznapokban? Vagy úgy indulsz el, hogy levéded a hétköznapi nagyon kemény hatásokat azáltal, hogy csendességgel, imádsággal, az ige közeléből indulsz el? Mit olvasol? Milyen zenét hallgatsz? Miben gyönyörködsz? Hogy pihensz? Miben lelik kedved? Ezt mind lehetne kérdezni. Döbbenetes egyébként. Konkrét bűnöket követünk el, hogy milyen hatásoknak engedjük kitenni a gyermekeinket. Lehet, hogy én öregszem, bocsássatok meg. De a jólétben egyébként nagyon aranyos és értelmes és áldott és tehetséges gyermekeket tönkreteszünk. Nincs semmiféle irány, semmiféle nevelés, szemtelenek, visszabeszélnek, mindent megkapnak, mindenféle hatásnak engedjük őket kitenni, miközben nem adjuk meg nekik a krisztusi hatást. Milyen lesz a következő generáció? Hiszem, hogy Isten könyörül majd rajtuk. De a felelősség rajtunk van. Milyen hatásnak tesszük ki magunkat, és a következő generációt, azokat, akiket Isten felelősen ránk bízott. Igyekszem, megragadott a Krisztus, tehát áron is megveszem az alkalmakat, hogy tudjam, megragadott a Krisztus, és lehetővé tegyem, hogy igéje és lelke által újból és újból megragadjon, hogyha zuhannék. Mert bizonnyal megragad, és nem enged alázuhanni. Alkalmat adni, ezt jelenti igyekezni. Aztán alázatban maradni. Ebben az igyekvésben annyira benne van. Nem mondom, mondja az apostol, a nagy konvertita, hogy már elértem, de futok célegyenest, úton vagyok. Micsoda alázat van ebben? Az apostol részéről. Minden hívő gőg hagyjon el bennünket ebben az alázatban. Ha megragadott a Krisztus, alázatos vagy, alázatos hívő ember vagy, Isten alázatos hívő népéhez tartozol. Tudjátok, annyira elkeserít a hívő gőg az önhit meggyőzhetetlen, pökhendi, magát keresztjének nevező ember. Nincs hívőgők, alázat van, de alázatos bizonyosság. Nem mondom, hogy már elértem, de úton vagyok. Igyekszem, mert áron veszem meg az alkalmakat. Igyekszem, mert alázatos bizonyosságban vagyok. És igyekszem, mert megragadott a Krisztus, és én is megragadom a lehetőséget, vagyis, hogy szolgálok, szolgáló életet élek. Szenvedést felvállalva, szeretetben szolgálok, Galata levél, szeretetben szolgáljatok egymásnak, áldássá leszek, és nem teherré az enyémek számára, és a világban ott, ahová az Isten helyezett. Keresztény sablonnak tűnik, pedig nagyon fontos. Mondhatnám a saját példámat, csak nem akarok magamról beszélni, bár úgy tudnám világossá tenni, hogy miről van szó ebben a szolgálatban. Inkább maradjunk abban, hogy általánosan fogalmazok. Ha valaki Krisztus követésében, ebben a megragadottságában, a hivatásának él, Jézus Krisztus kivesz a kezéből, a szívéből, az életéből mindent, hogy az tele tehesse az ő gazdagságával, és abból adhasson tovább másoknak is, miközben ebben ő is gazdagodik. És nagyon sokan ezzel az adással visszaélnek. Néha úgy visszaélnek, hogy az ember belekeseredhet. És akkor mindig Pál apostolra gondolok, hogy hát Pál apostol micsoda szenvedést felvállalt ebben a szolgálatban örömmel, és semmit nem várt, mert tudta, hogy megragadta őt a Krisztus, és minden már az övé volt. Ez ennek a szolgálatnak a lényege. Ugye mondhatnám a saját példámat, hogy mindenem a hivatásom, és semmire nincs időm. És az Isten mindent kivett a kezemből, de olyan értelme, hogy a saját ügyeimet nem tudom intézni, hogy idehaza minden fut, hogy nincs idő a családra, hogy 10 éve egy csavart nem tudtam betekerni a falba, már mindent elfelejtek. És már lázadnák, hogy mindent odadok, és még mindig csak a vélemény, még mindig csak az észrevétel, még mindig csak a kritika, és már az ember indulatos lenne, és akkor jön a figyelmeztetés. Nem. Minden a tiéd. Üres a kezed, a szíved, az életed, hogy tele lehessen a Krisztus gazdagságával, és ez az élet, a szolgálat egyetlen értelme, hogy ezt add tovább, soha ne lázadj ez ellen, még ha visszaélnek is, még ha arcátlanul visszaélnek is ezzel, mert az Isten ezt megáldja, bármilyen hivatásban vagy. Csak így lehetséges, ha megragadott a Krisztus. Szóval foglaljuk össze, tisztáztuk, mit jelent, hogyha az Isten ragad meg. Világossá tettük, hogy az Isten Jézus Krisztus váltsághalála és feltámadása által ragad meg, nem emberi hatások által. És ebből következően egy áldott igyekezetben vagy, mert igyekszed megragadni azt a kegyelmet, amivel ő téged már megelőzött. Hogy áron megveszed az alkalmakat, hogy alázatos és szolgáló bizonyosságban élsz. Utolsó mondat, egy példa, amely az egészet összefoglalja, hogy nincs ennél a megragadottságnál több. A múlt héten egy olyan kedves helyemen járhattunk, ahol annak idején sokat imádkoztam, és sok minden ott dőlt el. Kereste az Úr vezetését. Na de hát nincs idő semmire, tehát csak úgy tudtam erre a helyre most rátekinteni, hogy a kocsiból menet közben lefotóztam. És a fotóból az lett, hogy pontosan kivehető a hely. De ugyanakkor a suhanásban elmosódnak a színek. Minden elmúlik. Minden elkopik ebben a világban. Minden halványul. Emlékszem, ha egy tényleg mélyen szántó színdarabot láttam, hetekig beszélünk róla, ha egy könyvet olvastam, jaj, de sokat jelentett, egy hétig. És aztán elfelejtem, elkopik. Jaj, de jó lenne újra olvasni Tolsztoj műveit, vagy a Molnár Ferencnek a Pál utcai fiúkat felnőttként. De nincs rá idő, és elfelejtettem, már a lényegét is elfelejtettem. Valamelyik regényről nem tudom, ami tudom, hogy hatott rám, hogy miről szól. Egy valami nem kopik el. Egy valami nem halványul. Sőt, az Isten kegyelme által erősödik, aminek van értelme, és hogy telnek a földi élet évei egyre inkább, hogy ő megragadott, egyre inkább megragad, és nem enged, hogy aláhuljunk, örök életünk, üdvösségünk van, tehát áron megveszük az alkalmakat, és alázatos szolgáló bizonyosságban élünk, mert megragadott a Krisztus. Dicsőség az Úrnak, hogy füllett nyári meleg vasárnapon mindezt elmondhattam, és meghallgattátok, hiszen nem volt hiába való. Amen. Imádkozzunk!
Urunk, egyetlen mondatban szeretnénk hálát adni a mai ige üzenetéért és abból következő áldott tapasztalatunkért. Köszönjük, hogy ahogy Pált, bennünket is megragadtál az Úr Jézus Krisztusban. Ezért akár élünk, akár halunk, a tiéd vagyunk. Még akkor is, hogyha testi szemekkel látható módon alázuhannánk, te akkor is megragadtál, nem engedsz el. Köszönjük, hogy földi életünknek ez az irányt, értelmet, tartalmat, boldog örömöt minden körülmények között. Áldott igyekvést az alkalmakban, az alázatban és a szolgálatban.
Tarts meg bennünket ebben, sőt, köszönjük, hogy Krisztusban te meghallgattad a Mári imádságunkat, hogy egyszer s mindenkorra megtartasz. Add, hogy a nyári időben is erősödhessünk ebben a bizonyosságban. Élő Istenünk, Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme Istennek, a mi Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.